Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, mai témánk az öregedés lesz. Az a folyamat, ami a természettudomány szerint már a fogantatásunkkal elkezdődik, de igazából a 40 éves kor életközépi válsága és az 50 körüli változókor teszi nyilvánvalóvá, hogy itt valami kritikus helyzet köszöntött be, és bizony meg kell küzdenünk azért, hogy az életünk újra értelemmel, örömmel, célokkal teljen meg, és felfedezzük azt is, hogy mire hív Isten, ha 40-es, 50-es, 60-as nő vagyok. Ebben a beszélgetésben Karsai Nóra barátnőm fog kérdezni, és én a válaszoló székében ülök.
Át is veszem a szót. Hadd mutassam be röviden Veronika nővért. 35 éve szerzetes nővér, a 8 boldogság közösség tagja. Eredetileg történelem francia szakos bölcsész, aztán mentálhigién és lelki gondozó, fókusztréner. Jelenleg a közösség Homák-Komáromi kolostorában él, ahol a képzés felelőse. Azt mondtad, elárulhatom a korodat. Te most 62 éves vagy. Személyesen is átélted az életközepi válságot, aztán a változókort, és sok nőt kísértél is ebben a témában, egyénileg és csoportban egyaránt. Mikor és hogyan szembesültél először az öregedéssel?
Elég vicces, hogy mikor csapott meg először az öregedés szele. Másodéves egyetemista voltam, 19 éves, és a torna öltözőben egy csoporttársam aznap lett 20 éves, és kétségbe esetten mondta, soha többé nem leszek tinédzser. És én megsajnáltam, hogy tényleg rossz neki, de jó, hogy én még csak 19 vagyok. Ez egyébként például az élsportolóknál egy problémaként jön elő, sokan a 20-as évek elején már kiöregszenek, és ha addig nem érték el a vágyott eredményeket, azt élik meg, hogy kárba veszett 15 év az életükből. Aztán úgy 35 körül lehettem, amikor azt láttam, hogy a nálam valamennyivel idősebb közösségi tagok Anselm Grün az Élet útjának közepén című könyvével járkálnak, ami az életközépi válságról szól. Mosolyogtam rajtuk, hogy ó, szegények. Aztán eltelt egy-két év, nem több, és én is pánikba estem, és keresni kezdtem ezt a könyvet, hogy jaj, segítség most már, én is el akarom olvasni.
És tulajdonképpen mi történik velünk 40 körül? Mi az az életközepi válság, és miért kell tőle pánikba esni?
Lelki gyakorlaton kísértem egy 40-es, 4 gyerekes családanyát, aki így fogalmazott, és ennél frappánsabban én sem tudom ezt így megfogalmazni. Mindenem megvan, hogy boldog legyek, mégis nagyon boldogtalannak érzem magam. Ilyesmit érzünk, amikor elérkezik az életközépi válság. Lehet, hogy tényleg mindenünk megvan, jól választottunk hivatást, jól választottunk párt, lett karrierünk, vannak helyes gyerekeink, anyagilag rendben vagyunk, sikeresek vagyunk, illetve a szerzeteseknél, papoknál tényleg egy isteni hívásra válaszoltunk, örömmel és lelkesen szenteltük az életünket Istennek, és aztán hirtelen azt érezzük, hogy eltűnt belőlem az öröm, nincs kedvem a feladataimhoz, üres vagyok, mintha éppen a lényeg hiányozna, és jön a pánik. Azt érzem, hogy a sok energiával felépített életem összeomlott, ülök a romokon, és nem tudom, hogy hogyan tovább. Egyáltalán érdemes-e folytatni azt az utat, amin eddig jártam. És az a tapasztalatom, hogy a szerzetes nővéreknél már 40 év előtt, tehát 30-as évek végén eljön ez a válság, ami olyasmit jelent, hogy nincsen családom, nincsenek gyerekeim, nem építettem szakmai karriert, boldogtalan vagyok, ha kilépek, még mindent újra kezdhetek, ugye mindig itt van ez a déli báb, hogy még mindent újra lehet kezdeni. Ha az ember pánikba esik, akkor bármelyik élethelyzetben van is, egyedülálló, családos, szerzetes, jön a kérdés, rosszul választottam? Elrontottam az életemet? Dobjak ki mindent az ablakon, és kezdjek valami egészen újat?
És vannak is, akik mindent kidobnak az ablakon, házasságot, családot, foglalkozást, hivatást, valami egészen újat próbálnak kezdeni, és vannak, akik beleállnak a krízis megküzdésébe. Sokan pedig egyik úton sem indulnak el, hanem csak megpróbálnak túlélni, megalkudni, amibe könnyen bele lehet keseredni.
Hát igen, az életközépi válságnak, mint minden krízisnek, nagy tétje van. Vagy beleállunk, megküzdjük, engedjük magunkat átformálni belülről, fejlődni fogunk, vagy különböző zsákutcákba indulunk, keressük az elveszett paradicsomot, ami ugye már nem létezik, vagy csak éppen boldogtalanul túlélünk egy változatlan helyzetben. A krízisek jellemzője, ami ugye már csecsemőkortól megvan ennek a periodikája, jellemzője, hogy az addig használt eszközeink már nem elégségesek. Segítségre és új működési módra van szükségünk, hogy azt a bizonyos jó harcot harcoljuk, ne pedig egy fölösleges harcot. Azt hiszem, hogy első az őszinteség, a felszínre jövő kétségeket, ijesztő kérdéseket, rossz érzéseket nem tagadjuk, nem söpörjük a szőnyeg alá, bár nyilván eleinte ezzel próbálkozunk, hanem megállunk, szembenézünk velük, elfogadjuk, hogy most ez a valóságunk. És lehet, hogy ez a megküzdés évekig is eltart, tehát az idő hosszúságát kibírni, és nem elmenekülni szintén a küzdelem tárgya lesz, a jó harc tárgya lesz. A kríziseinkben mindig ott van egy hívás is, testi, pszichés és spirituális szinten is, és a legfontosabb, hogy ott van egy Istentől jövő hívás is. Mi a hivatásom akkor, amikor 40-es vagyok, 50-es vagyok, 60-as vagyok? Az első 40 évünket általában kitöltötte a sok tanulás, munka, családalapítás, gyereknevelés, hivatásválasztás, karrierépítés, egy szóval nagyon sok aktivitás. Hasonlattal élve ez volt a hegymenet. Felértünk a csúcsra. És aztán jön a kérdés, hogy hogyan tovább. Mert felértünk egy platóra, de a platóról majd a völgybe kell ereszkednünk, ami, ha igazán beleállunk, most Richard Rohr kifejezését veszem kölcsön, egy emelkedő zuhanás lesz. Persze eleinte azt érezzük, hogy lefelé zuhanunk, és hogy ebből hogyan lesz felfelé, arról még fogalmunk sincs. Ez olyan, mint amikor a húsvéti misztériumból még csak a halált látjuk.
Tehát a korábban megszokott módon élni, működni, a megszokott eszközeimet használni nem lesz elég. De akkor mi segít, vagy ki segít?
Minden krízis helyzetben, legyen az egy normatív krízis, mint az életközépi válság, vagy a változókor válsága, vagy egy váratlan krízis, mint a gyász, egy súlyos betegség, egy baleset. Nagyon fontos, hogy ne maradjunk egyedül. Legyen segítő emberünk, legyen lelki vezető, lelki gondozó, terapeuta, egyáltalán egy szociális háló is, ami megtart. Tehát legyen egy segítő emberünk, aki velem van, aki érti, hogy miben vagyok, úgy tud meghallgatni, kísérni, ahogy arra szükségem van, velem együtt kibírja a legsötétebb gondolataimat, a legreménytelenebb érzéseimet is, nem siettet, hanem velem halad, tiszteletben tartva az én ritmusomat. A jelenléte segít, hogy őszintén ki tudjam mondani azt, amitől szenvedek, amit nem értek, amit szégyellek, amitől félek, és ahogy kimondom, mert nem is lesz olyan félelmetes. Együtt nézünk rá, nem vagyok vele egyedül. Már nem belülről nyomaszt, hanem kikerült belőlem egy bizonyos távolságra. Egyedül könnyen beszűkülünk, megrekedünk a krízisünkben. Egy hozzáértő segítővel együtt viszont, ha lassan is, de lesz haladás valami új felé. A segítőnek fontos feladata az is, hogy segítsen az erőforrásaim megtalálásában. Amikor rosszul vagyunk, akkor úgy érezzük, hogy semmire nem vagyunk képesek, dehogy is van nekem erőforrásom. Aki kísér, abban is segít, hogy rátaláljak az erőforrásaimra, esetleg olyanokra is, amiket korábban nem használtam, és mozgósítani tudjam ezeket.
Az életközép egyfajta összegzésre kényszerít. Mérleget készítünk az életünkről, de nagyon sokszor úgy látjuk, hogy a negatív oldalon sokkal több a súly.
Azzal készültem, hogy itt Kosztolányit idézem, a Boldog Szomorú dalt, amit személyesen nagyon szeretek, ugyanakkor egyfajta félelemmel is eltölt, amikor olvasom. Ez a Boldog Szomorú dal nagyon jól kifejezi, hogy mi ez a kétségbeesés, ami egyszer csak elérkezik az életközépnél. Bár ha jól számolom, akkor Kosztolányi ezt a 30-as éveiben írta, tehát utána még élt vagy 20 évet. Lényeg az, hogy elismert, ünnepelt, író, költő, jó anyagi helyzetben, családdal, tehát abszolút elégedett lehetne mindazzal, amilyen van, és akkor eljut erre a pontra, és most itt idézem a verset, de néha megállok az éjjel, gyötrődve halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit, a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valahamit akartam. mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok itt, e világban, s már nem vagyok otthon az égben. Jaj, valaha mit akartam, és nincs meg a kincs, amire vágytam, mondja Kosztolányi. Tehát megjelenik bennünk egy nagyon negatív mérleg az eddigi életünkkel kapcsolatban. A pánik, hogy mindent elrontottam, minden hiába való volt, egészen másképp kellett volna, nem is a saját életemet éltem, mások elvárásai szerint éltem. Hát ilyesmik vannak a mérlegnek a negatív, súlyos serpenyőjében.
Tényleg ennyire negatív ez a mérleg?
Ha ilyenkor megállunk, segítséget kérünk, időt adunk magunknak, és elkezdünk mélyebbre menni, akkor fokozatosan felfedezhetjük mindazt, ami érték volt, ami most is érték az életemben, ami jó döntés volt, hasznos volt, szükséges volt, és jön egy mélyebb átdolgozás időszaka, amikor megnézem, hogy mik voltak a fontos döntéseim, mi irányította az életemet, mi az, amit meg akarok tartani, mert most is érvényes, mi az, amit el akarok hagyni, másképp csinálni, mi az, ami jó volt, de el kell búcsúznom tőle, és mi az, amit újdonságként akarok megélni az életemben. És egyszer csak sikerül szabadon elfogadni azt is, hogy bizonyos hiányokkal együtt élek, és ez már nem akadályoz, nem tesz boldogtalanná, hanem egyszerűen része lesz az utamnak. Sőt, dobbantó deszka lesz. És lehet, hogy végül egész pozitív lesz az a mérleg, csak éppen egy új életszakaszhoz érkeztem, amikor úgy minden felbojdul, összeomlik, és hát egy nagy átnézésre van szükség. Eldönthetem azt is, hogy hűségben kitartok, akár egy hivatásban, házasságban, egy szerzetes hivatásban, és hagyom, hogy Isten formáljon a kegyelmével, választom a bizalmat, ráhagyatkozok Istenre.
Mondtad, hogy te is átmentél ezen az életközepi krízisen. Mi az, ami ebből megosztható?
Igen, átmentem. 36 éves korom körül kezdődött, akkor 9 éve voltam szerzetes nővér, és rám tört a pánik, hogy, ahogy az előbb mondtam, nincs férjem, nincs gyerekem, mindent feladtam, ami eddig lelkesített, nem érdekel, Istenből már semmit nem érzek, lehet, hogy mindent elrontottam. Anselm Grün könyvéből, ugye az életközepi válságról, tudtam, hogy ez egy normális állapot, hogy érdemes kitartani, mert Isten hűséges és át fog vezetni a krízisen, és ami utána megszületik, az egy igazi lelki béke és egy még mélyebb öröm, egy új termékenység lesz. Tehát ezt így elméletileg tudtam. Anselm Grün meg azt is mondja, hogy 40 éves kor előtt nincs igazi lelki béke. Szóval én ebben bíztam, de azért az a csak ki kell tartani eltartott 3 évig.
Hogy lehet ezt kibírni 3 évig?
Érdekes, hogy abban soha nem ingott meg a hitem, hogy Isten hívására válaszoltam, amikor a szerzetes hivatásra igent mondtam, csak most éppen nagyon nehéz benne lenni. De azért igyekeztem hűséggel, bizalommal élni a szerzetes életet és a feladataimat. Ami leginkább segített, az a lelkivezetőm, egy nagyon bölcs és jóságos nővér jelenléte volt, aki egyáltalán nem esett kétségbe attól, amit megosztottam vele. Nagyon jó volt tapasztalni, hogy bízik Istenben, bízik bennem, bízik abban az útban, amin Isten engem éppen vezet. És amikor ilyeneket mondott, hogy én már látom a gyümölcsöket az életedben, az nagyon jót tett, mert amikor az ember éppen semmilyen gyümölcsöt nem lát az életében, akkor nagyon nagy erőforrás, amit egy ilyen lelkivezető mondani tud, amit ő lát, amiben ő bízik. Egy pár évvel idősebb barátnőm például azzal biztatott, hogy ő 40 évesen tanult meg úszni, és az oktatója azt mondta, hogy érdekes, sokszor a 30-asok nem tudnak megtanulni, de 40 körül igen. Mintha ez egy új kezdet lenne, sok minden lehetségessé válik 40 éves korban. És akkor azt mondtam magamnak, hogy ha 40-ig kitartok, akkor biztos nálam is jön egy új kezdet, és valóban ez történt, hogy 39-40 éves korom között, mintha újjászülettem volna, kaptam, és ezt hangsúlyozom, hogy kaptam, mert én ezt nem tudtam előállítani, egy mély lelki békét és örömöt, egy mélyebb hitet, egy új lendületet, és nem győztem csodálkozni, tehát ilyen 3 év vergődés után jött egy ilyen belső újjászületés. És ez egy nagyon mély tapasztalat volt arról, hogy Isten hűséges, megtart, formál, és ez az elkövetkezendő éveimre is, és gondolom az életem hátralevő részére is fontos tapasztalat.
Örülök, hogy említetted azt, hogy vannak új dolgok, vagy lehetnek új dolgok is az életben, hogy nem csak beletörődni kell, hanem csak elfogadni kell azt, ami már amúgy is van. Tehát ez azért reményt adó, hogy lehetnek új dolgok is, legalábbis számomra, aki 40-es vagyok. Egy krízis helyzetben úgy érezzük, lefelé zuhanunk, vagy úgy is érezhetjük, hogy már is a gödör alján vagyunk. Hogyan lesz ebből felfelé zuhanás, előrehaladás, új kezdet ebben a folyamatban, amit öregedésnek hívunk?
A pszichológia már a 20. század második felétől rájött arra, hogy a fejlődés lélektan nem áll meg a gyerekkornál és a fiatalkornál, hanem élethosszig tartó fejlődésre vagyunk meghívva. Minden életszakasznak megvan a maga feladata, fejlődési lehetősége, de persze ott van sajnos a megrekedés vagy a visszafejlődés lehetősége is. Ezért is van jelentősége, és ezt mindig hangsúlyozom, hogy legyen lelki kísérőnk, vagy lelki gondozónk, vagy terapeutánk, aki ebben segít, és nyilván jelentősége van minden támogató szociális kapcsolatunknak is. Erikson a fejlődést egy életen át tartó folyamatnak tartja, másrészt a fejlődést krízisek sorozataként írja le. A krízis a fejlődés velejárója, egy esély a magasabb szintre történő továbblépésre, és minden krízis azt jelzi, hogy a személyiség már nem tud hatékonyan működni úgy, ahogyan ezt egy korábbi életszakaszban tette. Gondoljunk arra, hogy a csecsemőből lesz egy másfél-két éves kisgyerek az első nagy krízisével, amikor bizonyos kompetenciái vannak, és azt próbálgatja, és ellene mond a szüleinek. Szóval, hogy krízisek sorozata, ugyanakkor ebből jön a fejlődés. Tehát a fejlődés nem a nehézségek elkerülése, kivédése jelenti, hanem éppen az segít, hogy erőfeszítéseket teszünk, hogy új készségek, képességek alakuljanak ki bennünk. De ez az erőfeszítés, ez jelentheti azt is, hogy hagyom, engedem magam, Istenre hagyatkozom, hogy most ő működjön bennem. Tehát nem feltétlenül az én erőfeszítésemről van szó, lehet, hogy ez pont a ráhagyatkozásnak, az elengedésnek a próbatétele lesz.
Hogy kapcsolódik mindehhez a biblikus emberkép?
Hát ez az Eriksoni modellhez elég jól kapcsolódik a biblikus emberkép, vagy inkább Erikson jól kapcsolódik a biblikus emberképhez. A Teremtés könyvének elején, 1.26-ban azt olvassuk, teremtsünk embert képmásunkra és hasonlatosságunkra. És hát érdekes, itt két szó van, látszólag ugyanazt jelentik, de Szent Ireneusz, a második századi egyháztanító, a keresztény teológia egyik nagy megalapozója, úgy értelmezi, hogy a képmástól haladunk a hasonlatosság felé. Tehát a biblikus emberkép is egy úton levő embert állít elénk. A képmás még nem a kész ember, csak egy potenciál. Az az életfeladatunk, hogy a kegyelemmel együttműködve egyre inkább hasonlítsunk Krisztusra, aki a modell. Ezt nevezi a teológia teózisnak, divinizációnak, krisztusivá válásnak, ami a létünk bőségben való kiteljesedését jelenti. Tehát nem egy hanyatlás, ami biológiailag egy öregedésnek látszik, a képességeink elvesztésének, hanem sokkal inkább az élet kiteljesedésének.
Ha megküzdöttük ezt a 40 körüli életközepi válságot, pár év múlva jön egy újabb fordulópont a nők életében, ugye a változókor, és ez talán egy még nehezebb időszak.
Én személy szerint a változókort, vagy klimaxot, szívesen megkülönböztetem a 40 évhez kötődő életközépi válságtól. 40 körül az ember, a nő, még ereje teljében van, fiatalos, szép, még lehet gyereke, sőt, sok nőnek ilyenkor születik az első gyereke, sok új dologba lehet kezdeni. Az 50-es forduló az már más. A nőn már jobban látszanak az öregedés jelei, már nem lehet gyereke. Évekig tartó klimaxos tünetekkel küzd, hőhullámok, hormonális hullámzás, kedély hullámzás, csontritkulás, hízás, alvászavar sorolhatnánk. A munkaerőpiacon már nehezen kap újjállást, a HR-eseknél ez egy szabály sokszor, hogy a végső korhatár a 49 év, ugyanakkor sokfelé kell teljesítenie, törődnie a családjával, gyerekeivel, lehet, hogy már unokái vannak, tehát velük is, teljesíteni az idős szülei felé, lehet, hogy felelős beosztásban dolgozik, tehát nagyon sok és nehéz munkahelyi elvárással is szembe kell néznie. Sokszor ez az 50-es nő azt éli meg, hogy ő mindenkivel törődik, de vele meg senki nem törődik. És gyakran hallom például az egyházi programokkal kapcsolatban is 50-es nőktől, hogy mindenki csak a fiatalokkal foglalkozik. Hát és jó, a fiatalokkal, igen, meg azért az idősekkel is foglalkozunk, meg a családokkal, meg betegekkel, de valóban az 50-es nőkkel kifejezetten elég keveset foglalkozunk. Ez egy elég elhanyagolt korosztály. Ilyenkor új félelmek is jelennek meg, mi van, ha már nem tetszem, ha már nem kellek, ha egyedül maradok. A nő társadalmi megítélésében elsődleges szerepet játszik a szépség és a gyermekszülés képessége, és ha ez csökken vagy megszűnik, a nő kétségbe eshet, és már nem érzi magát nőnek. Egyre több egyéb vesztesége is lehet. Szerepeket, embereket, családtagokat, társakat veszítünk, társat veszítünk. A gyermekek önállósodásával az anya azt élheti meg, hogy már nincs is értelme az ő anyaságának. Jön az üres fészek szindróma, amikor a házas pár magára marad. Sok házasság ilyenkor kerül válságba, vagy ilyenkor válnak el. Feszítő kérdések kerülnek előtérbe. Újra előjön az élet mérlegének problematikája. Mit tettem eddig az életemmel? Mire volt jó az én életem? Mi volt az értelme, és mi fér még bele az életembe? Ugye az a korunk ilyenkor már még előrébb halad, és az öregedés karnyújtásnyi közelségben van. Tipikus félelmek jelennek meg, vagy erősödnek fel az öregedéstől, a betegségtől, a magánytól, a haláltól. És a nő olyan negatív érzelmeket tapasztal magában, amik korábban hát nem voltak, vagy nem annyira voltak, és ezeket nehéz látni, szomorúság, féltékenység, irigység a fiatalokkal szemben, elhagyatottság, harag, keserűség, csalódottság, hiába valóság érzése.
Ez így elég ijesztően hangzik első hallásra. Hogy lesz ebből szerethető öregedés?
Izgalmas feladat lesz egy új egyensúly és egy új életcél vagy célok kimunkálása. Izgalmas, hogy hogyan szeressem meg a változókori énemet és mindazt, ami utána jön. És nyilván nincs rá recept, mindenkinek egy személyes útja van ebben. De itt azért szeretném ajánlani Szénási Anna szociális testvér Lelkigyakorlat túl az 50-en című könyvét, és egy kicsit ebből idézni is. Az alcím egyébként az, hogy az együttérző szív kibontakozásának ideje. Tehát mi van akkor, amikor elmúltunk 50 évesek, benne vagyunk a krízisben, túl vagyunk a krízisen, mi jön ez után? És tudom, hogy azért sok előadás, podcast foglalkozik azzal, hogy hogyan legyen jó az életmódunk testi szinten, kapcsolati szinten, de most én spirituális oldalról közelítenék, mi Isten hívása, hogyan tudjuk Istennel együtt megélni, ezért is hozom ezt a bizonyos Lelki gyakorlat túl az 50-en című könyvet, egy ilyen lelki gyakorlatos szemlélettel megnézni az életünket. Szóval ez egy olyan könyv, ami segít, hogy részben elméleti, de főleg imádságos, lelki gyakorlatos utat követve úgy tudjunk visszatekinteni az elmúlt évtizedeinkre, és elindulni 50 után, hogy az életünk második fele az együttérző szív kibontakozásának ideje legyen. Egy olyan lelki gyakorlat, ahol Isten fényébe helyezzük, és vele együtt tekintjük át az életünket, a múltunkat, a jelenünket, vele együtt nézünk a jövőnk felé, és Jézussal együtt járva a történetünk, az életünk egy szent történetté válhat. Jézussal együtt újra járva, a fogantatásomtól kezdve. 50 körül már elég jelentős múlttal rendelkezünk, és ez az életünkre való ránézés azt is jelenti, hogy nem kell abból semmit elvetni, kitörölni, még azt sem, ami fájdalmas volt, vagy amit kudarcnak éltünk meg annak idején. A cél éppen az, hogy az életünk egy integrált egészét tudjon összeállni, ne csak a sikereivel, eredményeivel, hanem a gyengeségeivel, korlátaival, veszteségeivel együtt. És hogy kiderüljön róla, hogy Isten erről mit gondol, mit akar tenni az én életemben, a múltamban. Tehát akár örömteli, akár fájdalmas epizódokról van szó, azt behozom Istennel együtt a jelenbe, az életemet vele együtt egészen új módon fedezhetem fel, és az életem gyógyulhat. Ahogy felidéződnek az emlékek az élet történetemből, imádságban megkérdezhetem Jézustól vagy az Atyától, te hova szeretnél hívni, te hogy látod, mit szeretnél megmutatni nekem, hogyan akarod ezt gyógyítani. Vele együtt az én tekintetem is megváltozhat, gyógyulhat. ahogy mondtam az előbb, az idős korhoz közeledve egyre nagyobb hangsúlyt kap az integritás, vagyis egyre inkább közel tudjuk magunkhoz engedni azokat a történéseket, amiket korábban valami miatt távol tartottunk, vagy túl nehéz volt, vagy szégyeltük, vagy nem volt rá időnk. De ilyenkor az életfeladatunk az is, hogy összefüggésben kezdjük látni a dolgokat, amik korábban még egymástól elszigetelten darabokban éltek bennünk. Ez egy olyan időszak lehet, hogy kiengesztelődünk a bennünk élő belső gyermekkel, az ő sebzettsége most tud talán nyíltabban felszínre kerülni. Most vagyunk elég erősek ahhoz, hogy irgalommal, együttérzéssel törődjünk vele, újra tanulhatjuk ilyenkor a gyermeki bizalmat, ami valahol megsérült. Aztán előre is tekinthetünk, és megkérdezhetjük, mi áll még előttem, milyen új életcélokat, tevékenységeket vágyunk, látunk. Miközben belátom azt is, hogy, és elfogadom, hogy csökkennek az erőim, hogy fogy az időm. Az idő végességével való szembesülés segíthet abban, hogy meglássuk, mi az, ami igazán fontos, amire az időnket, az erőnket összpontosítani szeretnénk. És az evangélium egy olyan kitágulásra, gyümölcs termésre hív bennünket, ami összeegyeztethető a veszteségeinkkel. Az élet második felének útja alapvetően a bizalomról szól, nem annyira arról, hogy én teszek, egyre többet teszek, és aktív vagyok, hanem bizalom. És ahogy egyre érzékenyebb figyelemmel a bennünk élő Istenre figyelünk, és így egyre mélyebb síkon átadjuk neki a kezdeményezést, a vezetést. És azt fogom tapasztalni, hogy ettől leszek egyre inkább önmagam, ettől leszek igazán kreatív, ebből tud fakadni egy még hitelesebb szeretet, odafigyelés, odafordulás a másik ember felé. Ez a híres mondat, ami Keresztelő János szájából hangzik el, neki növekednie kell, nekem kisebbednem. Tehát ez az a korszak, amikor hagyni akarom, hogy Jézus még inkább növekedjen bennem, nekem kisebbednem, tehát elengednem dolgokat, kincseket, amiket felhalmoztam, vagy olyan emberi biztonságokat, amiket kézben tartottam. Most a bizalmamat az Istennel való kapcsolatomba helyezem elsősorban a ráhagyatkozásra, és kialakul egy mélyebbről jövő önazonosság, és ennek olyan nagyon jó íze tud lenni.
Neked személyesen milyen újdonságot hozott az 50 év utáni lét?
Hát mondhatnám így 62 évesen, hogy hol van már az 50. És persze én is megéltem a veszteségeket, szenvedtem a kellemetlen tünetektől, de ezek elmúltak. Tehát ezekre már csak így elméletben emlékszem. És milyen új dolgok jöttek? Nyilván nagyon-nagyon sok új dolog jött, de most néhány dolgot említek, ami így hirtelen eszembe jut. Például 52 évesen kezdtem el a harmadik egyetemet, ugyanekkor kezdtem el a pszichodráma képzést, utána még a fókusztréneri képzést, és ezek nagyon fontos erőforrások voltak, örömforrások is voltak, intellektuális források is voltak nekem személyesen, akár önismeretben, kompetenciákban, emberi kapcsolatokban, de mégis olyan tanulmányok voltak, amelyek nagyon hasznosak lettek a másokért végzett munkámhoz, missziómhoz, tehát egyfajta kibontakozást hoztak a munkámban is. Elárulom, hogy 55 évesen kezdtem balettterembe járni, ahol én voltam a legfiatalabb, mert ennek a korosztálynak, sőt a 65 pluszosoknak is van legalább olyan élvezetes balettóra és nagyon kedves balettmester, akivel talán majd egyszer riportot is csinálok, mint a fiataloknak. Tehát 65 pluszosan is el lehet kezdeni például balettozni. Nem menekülésként, hanem örömforrásként, mozgásként, sportként. Pár évvel elkezdtem női erőforrás tréningeket is tartani 50 pluszos nőknek, és nekem is nagyon életadó volt az a tapasztalat, hogy milyen erő van abban, hogy együtt vagyunk, hogy egymást támogatjuk 50 pluszos nőként. Aztán hát most Mária Rádióban vagyunk, úgyhogy eszembe jut az is, hogy 60 éves voltam, amikor megkeresett a Mária Rádió, hogy nem készítenék-e női műsort, mert kifejezetten ilyen még nincs a rádióban. És azért mondtam igent, mert őszintén mondhatom, hogy szeretem a női létet, érdekel a női lét, akár az enyémről van szó, akár másokéről, azokéről, akikkel az élet különböző szálakon összeköt, és hát ebből lett ez a Barátnővér című műsor. És hát izgalommal, bizalommal várom az élet folytatását, bármennyi idő is adatik még.
Köszönöm ezt a mai beszélgetést, és ezt a lelkesedést a női lét iránt, ami az évek előre haladtával sem csökken, hanem inkább egyre jobban kibontakozik. Ez a műsor és a barátnővér korábbi adásai is visszahallgathatók a Mária Rádió hangtárában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Én is köszönöm a beszélgetést, és mindörökké amen.